Tudjátok, az előző héten már a 2020-szal kapcsolatban, 2020-as évvel kapcsolatban mondtam egy pár dolgot. Azzal kezdeném ma is, hogy a 2020 az nem csak arról szól, hogy keressük azt az újat és azt a jobbat, amit elrontottunk 2019-ben. Nem akarom elvedni a kedveteket, de 2020-ban nem az fog történni, mert Isten lábát megfogtad, ezért valami olyan szerencse lesz rajtad, és olyan optimizmus, és olyan győzelem, eufória, hogy akár merre lépsz, az aranyeső, talán ez a legjobb, az aranyeső hullik rád. Tehát már rosszul létik. Mondhatnám azt neked, hogy nagyon rendben leszel, és az hitben megtart az Úrnak, stb. De ez nem igaz. Mert úgy fog megtartani a hitben Isten, hogyha az szerint a vezetés alá mész, amely 2020-ra, a sorsodra előre megvan írva. Mi az utolsó időkben élünk. Te az utolsó idők lovagja vagy. Vagy hőse. Ezt majd meglátjuk. Először lovag, aztán hős. A Szent Szellemnek van egy terve, tudod, nem jó és rossz közötti történetek között választhatsz majd 2020-ba. Ez beletorkollik a következő évtized új évszakba. Egy új évszakba. Új időszakba. És az időszakok azok nem választhatók. Vannak dolgok, amiket előre Isten megírt, a történelem hogyan fog menni. És ebben te beleélheted magad, hogy akkor is meg lesz a négy szobás kertesházad, vagy nem tudom mit, az arany szőrű kutya, az a Golden Retriever, igen. Veszel egy rossz autót, és ketten megcsináljátok majd azt a rossz autót, lefényezitek, és együtt fogjátok vezetni. Tehát talán meg lehet ez is számodra, csak a szellemvilágot értelmezni, és érteni kell, hogy mi fog történni. Oké? Kérlek, gyere velem a Ézsaiás. Ézsaiás 56 a szellemi látásról szól. A 10-es versszaktól olvasom. Ez az EFO fordítás, egyszerű fordítás. Mind vakok az őrszemek. Mind vakok az őrszemek. Az eredetiben, a héberben úgy van írva, hogy mind vakok a látók. Tehát azok vakok, akiknek látni kellene. Oké, akkor egyszerűbben. Mind vakok a proféták. Ézsaiás kimondta ezt a mondatot, ez egy nagyon kemény mondat volt a szájából, mert ő is proféta volt. Ezzel perifériára került rögtön, és egy ilyen vallási diszkrimináció alá került, mert saját magát kiütötte abból a pozícióból, mert megítélte azt a korszakot. Amikor a Szent Szellem bizonyos dolgokat fog mondani számodra az utolsó idő kapcsán, akkor a szellemvilágot egy bibliai értelmezésmódból kezded el látni, és a körülményeit, és a világot. A bibliai világnézet alakítja a világnézetedet, és nem a te saját magad, vagy a vallásos gyülekezetekben összeszedett mindenfajta összevágott, összeszabdalt, összeollózott teológia, hanem az Isten szelleme. Ma szeretnék beszélni a szellemi vakságról, de szeretnék beszélni a szellemi hallásról is, sőt is szeretnék beszélni abból, hogy hogyan építkezünk a szellemben, hogyan hallunk, és ezt hogyan kell tovább menni. A szellemi életed az az építkezésről szól. És itt, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy vakok az őrállók, vakok a látók, akkor az azt jelenti, hogy valaki megítéli azt a korszakot, és így definiálja, azoknak, akiknek látni kellene, azok nem látnak. Hogy mondjam el, nem azért nem látnak, mert Isten becsukta a szemüket, hanem mert azért, mert nem akarnak látni. Jézus soha nem ígért az új szövetségben azt, hogyha valaki nem akar látni és hallani, az látni fog és hallani fog. Tudod, amikor probléma van az életedben, akkor keresed a könyveket, a magyarázatokat, elolvasol bestseller írókat, de van egy rossz hírem. A könyvek azok elősegíthetik a hitedet. Már amennyire elősegítheti. De a Szent Szellemnek a kinyilatkoztatása az magasabb rendű, mert az személyes. Te személyessé vághatod azt a könyvnek, nem tudom milyen mondatát, és úgy gondolod, hogy az neked írta az író. Sajnos ne gondold azt, hogy neked írta, mert ő elgondolásokat írt le, hogy kinek azt nem tudjuk, de a Szent Szellem viszont rólad szól. A Szent Szellem, ha a sorsodba belép, akkor ő a saját sorsát akarja rád erőltetni. Tehát neked a sorsodat irányítanod kell úgy, hogy akarnod kell abba a sorsba lenni, irányításba, elhívásba, kihívásba, amely Isten akarata. Neked jobban kell szeretned az Istentől jövő elképzelést, mint a saját elképzelésedet. Ekkor lesznek olyan pillanatok, amikor megkérdezed Istent, Uram, ez a te akaratod? És Isten elmondja, és a legtöbbször azt csináljuk erre, hogy jó, és megyünk tovább. De ma hiszem, hogy a prédikáció után te nem ezt az életmódot csinálod, hogy azt csinálsz, amit akarsz. De honnan tudod azt, hogy én azt sem, amit akarok? Nem tudom, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de nem akarok vitatkozni veled. Vitatkozom veled a jó Isten. Ő a te atyád, a pásztorod, Jézus. De onnan, ott tartunk, hogy valaki vak. A proféta. Mind vakok az őrszemek, nem vesznek észre semmit. Olyanok, mint a néma kutyák. Nem tudnak ugatni. Nagyon szemléletes kép ez. Nem fogom minden egyes verszakot most analizálni. Csak hevernek és szunnyadnak, mert szeretnek aludni. Bizony olyanok, mint a telhetetlen ebek, akik soha nem elégszenek meg. Olyan pásztorok ők, akik nem tudnak semmit. Mind a saját feje után megy. Mind a saját hasznát keresi, mindegyikük. Ezt mondják, gyertek, szerezzünk bort, igyunk egy jót, együtt igyunk, és igyjuk le magunkat. Holnap pedig folytatjuk ugyanezt. Mert az is olyan lesz, mint a mai nap. Vagy még különb. Sionra mennek el az igazak, de senki sem törődik vele. Az Isten félőket egybegyűjtik, de senki sem érti miért. Az igazakat bizony elviszik, mielőtt a veszedelem megérkezik. De eljön a békesség ideje is. Akik addig egyenes úton jártak, háborítatlanul pihennek nyugvó helyükön. Amen. Hiszem, hogy az utolsó rész az elragadtatásról szól. Hiszem, hogy az utolsó rész arról szól, hogy azok, akik látnak, azok együvé vannak szerkesztve. Hiszem, hogy az utolsó idők a kutyákról szólnak és a látókról. Hiszem, hogy a kutyák ugatnak, az a feladatuk, mi pedig nem vesszük be azt az ugatást, vagy te nem veszed be velem együtt. A feladatod az, hogy a kutya és az igaz között különbséget tegyél. A különbséget tevén azért, hogy te nyugvó ponton őrhelyére álljál. A családodért, a gyülekezetedért. Amen? Az Isten igéje azt mondja, hogy az igazak munkája, az igazaknak a törődése, az Istennek a munkája, ami az igazokon keresztül folyik a gyülekezetekben, azzal senki sem törődik. Föl kell készülnöd arra, hogy nem fognak tisztelni azért, mert hű vagy Istenhez. Nem fognak tisztelni ebben a korszakban azért, mert kitartó vagy. Nem fognak tisztelni a könnyeidért. Nem fognak tisztelni a hűségedért a párod felé. Nem fognak tisztelni azért, mert nem akartál hamis profécia szerint élni az életedben, csak tiszta profécia szerint, ami meg van ítélve. Az élet megítéli, az idő megítéli, a szentszem megítéli, a barátaid megítéli, a rokonaid megítéli, a lucgizi, mindenki megítéli. Mert szeretné rajta maradni azon az ösvényen, amely Isten hívott el. Halleluja. Ebben a szellemi életben, hogy Ézsaiás is élt, a Biblia szerint kezdett el gondolkodni, és Dániel is, amikor egy szellemi békességben volt, és már nem tudom, hanyadik király, talán harmadik, vagy negyedik király volt, szolgálatában állt, akkor kérdezte Istent, hogy merre tovább. És mondta az Úr neki, ez nincs így leírva, de a Jeremiás könyvét kezdte el tanulmányozni. Visszatért az igéhez. Annyi élménye, annyi támadása, annyi szabadulása volt, de Isten visszavitte az igéhez. Az igét, ahogy forgatta a Szent Szellem által, Isten megnyitotta neki Jeremiás könyvét, hogy 70 évig lesz a fogság. És a fogságból való kimenekedésről tanította az Úr, plusz még nagyon-nagyon különleges elhívást kapott, az utolsó időkre belelátott. És gyere velem a Dániel 12-höz. Csak mutatom, hogy Ézsaiás és a kortársai hogyan gondolkodtak a proféciák alapján. Ézsaiás 12. Bocs, Dániel 12. Direkt csináltam, hogy figyelsz-e. Ez is egy teszt. 12. 11-től. Attól kezdve, hogy a naponkénti égő áldozatot megszüntetik, és felállítják a pusztító erejű utálatos bálványt. Tudjátok, hogy mi ez? Tudod, mi ez? Az Antikrisztus korszaka. Amen? Amen? 1290 nap telik el. Boldogok, akik hűségesen és áhatatosan kitartanak, és megérik az 1335 nap elteltét. Te pedig, Dániel, menj tovább békességben, utadon. Elpihensz majd, azután fölkelsz a napok végén, és megkapod kijelölt örökségedet. Amen. Boldogok azok a személyek, akik várják az utolsó időket. Na most erre kenjél, várják gombot. Boldogok, akik várják az utolsó időket. Tudod, az utolsó idők egyháza nem egy szerencsétlen egyház lesz. Nem egy félelemtől vergődő egyház lesz. Ez fantasztikus kihívás, hogy várod azt, hogy benne legyél egy háborúba. Különleges isteni, nem csak védelem lesz rajtad, hanem elbírálás a mennybe. Az utolsó idők egyháza személyesen, spirituálisan fog Marvel filmként, hollywoodi filmként harcolni a szellemvilággal szemben. Megtanulja, hogy kell kezelni, látni a szellemvilágban, és hogy kell harcolni a szellemvilággal szemben. A Septuaginta, a görög, ószövetségi görög fordítás itt a boldogság szót használja, ami egy következmény. Az áldás következménye, mikor valaki kitartott Isten mellett, hallgatott Isten szavára, ezért boldog lett. Jézus is használja a boldog szót, több helyet például a hegyi beszédben, de az a boldogság az nem azért van, mert ők egy pillanatra mondjuk tiszta szívűekké váltak, hanem az egy olyan kőkemény, odaszánt munkának a gyümölcse, amely alapján Isten a szent szellemi dimenziójából egy boldog atmoszférát adott az életükre nézve. A dánieli korszakban nem azért boldogok azok a személyek, mert boldogok, mert tudnak harcolni, hanem azért, mert van valamilyen stratégiájuk Istentől. Látnak valamit előre, azért lettek boldogok. Tehát amikor te arról beszélgetünk, hogy mi lesz az utolsó idők, tudd meg, hogy az Isten kereső emberek, az igazak, az őrállók, a látók, azok boldog emberek lesznek. Miért lesznek boldogok? Mert látják, mi következik, tudják, hogy hogyan kell fenntartani a szellemi világban az ő pozíciójukat, sőt, tudják, hogy kell harcolni másokért. Ez egy boldog korszak lesz. Dicsőség Istennek. Folytasd. Tehát a szellemi világban a világkép az átalakul, és az új szövetségi világkép egyre mélyebben ki fog bontakozni a szellemi életünkben. Nagyon sokat fog bennünket tanítani a Szent Szellem ebben az évben, hogy milyen korszak ez, és hogy milyen évszak ez, milyen Istentől elrendelt új korszak jön el, és van, amiben benne állsz már. És még egy dolgot, hogy neked tudnod kell ebben a világkorszakban, hogy hogyan mozogj ebben. Hogyan kell mozogni. Minden új, ami új, az azért új, mert Isten megengedte, hogy valami változás legyen a szellemvilágban, jó és rossz oldalon. Mert akármennyire furcsa ez a kijelentés, de minden, míg a sátánnak az uralma is az Istennek a felhatósága alatt van. Nem nagyobb a sátán, mint Isten. És ebben a korszakban látnod kell, hogy hogyan tudj mozogni, élni, változni és megérteni ezt a korszakot. Még egyszer mondom, mozogni, élni, változni és megérteni ezt a korszakot. Ebben a korszakban nem fognak működni a vallásos aforizmák. Nem működnek a szlogenek. Nem működnek a könyvek, nem működik a gyülekezet, nem működnek a proféták. Ekkor a Szent Szellem fog működni az emberben. Benned a Szent Szellem egy nagyobb terepet, egy nagyobb kiváltságot, egy nagyobb tiszteletet fog kapni ebben a korszakban, ebből a mai korszakban. Ekkor a lélek, a lelked, az érzelmed megtanulja azt, hogy nem a megérzései, a véleménye, a vágyai, a megtapasztalásai döntenek, hanem azon túl. És két dolgot még így a bevezetésben még leszetnénk tisztázni. Emlékeztek, amikor Illés és Elizeus elkezdett szolgálni? Elizeus szolgálata egy magasabb rendű természet fölötti megjelenés vagy kijelentés alapú volt, mint Illésé. De ahhoz, hogy ő belépett, vagy belépjen ebbe a magasabb szintbe, el kellett viselnie Illést. Nehéz ügy volt. És ez a kapcsolat, ez arról szólt, hogy hogyan tud együttműködni. Elizeusnak kellett dolgozni azon, hogy együtt működjen Illéssel. És az utolsó időben, hogy megneverje Isten átokkal a földet, az Illés szelleme újra napirenden lesz. Muszáj úttörő szellemnek jönni a szellemvilágba. Olyan szellem, ami áttöri a hamis prófitai közeget, áttöri az okkult szellemet az egyházban, a karizmatikus varázslást. És ez a szellem, ami Illésen volt, ez ráment Elizeusra. Hogy ez hogyan történik, ez fontos, mert az ebben a korszakban neked át kell tudni venni friss, jó szellemet az Istentől, az életedre, családodra. És amikor ha megnézed Elizeus és Illés sztoriát, Elizeus tudta, hogy mit mondjon Illésnek. Ugye ott volt az átadás, és Illés azt mondta, hogy megint mondta, hogy hát menj hátra, hagyd ragadtassak el. Mindenki tudta, hogy el fog ragadtatni, összes proféta. Elizeus meg pedig a Szent Szellem vezetés alatt volt. És tudta, hogy mit kell mondani Illésnek. Tudta, hogy mi Isten vezetése. Tudta, hogy ezt a pillanatot el kell kapnia. Tudta, hogy nem fog beállni az elhívásába, ha Illés elragadtatik, Elizeus ott fog maradni, kenet nélkül, elhívás nélkül. Senki nem értette, még a proféták se értették, akik Illésnek a tanítványai voltak. Csak Elizeus, hogy mit kell mondani. Hogy kell imádkozni. Mit kell kérni. És amikor kérte Elizeus Illéstől kenetet, akkor nem azt mondta, hogy hagyd kövessem azt a kenetet, hanem a Szent Szellem azt mondta, hogy többre van szükséged. És ki merte mondani? Ma a szellemvilágban nekünk nem kettős kenetünk van, nekünk Krisztus kenete van. Ma a szellemvilágban nekünk nem kell azt kérni, hogy Krisztusnál dupla kenet legyen, na Krisztus szelleménél dupla kenet legyen, az a szellem az elég nekünk, ami újjászült bennünket. És ami tovább vitt. A másik országban, amikor Elizeus Joással találkozott, már majdnem meghalt Elizeus. Érdekes módon Joás föltámadt a múmia állapotából, és rögtön oda szaladt Elizeushoz, és mondta neki ugyanazokat a mondatokat, amelyet Elizeus használt Illésnek. Édesatyám, édesatyám, Izrael seregei, add Uram, hogy segítségére legyen a kenet az életemre, add dupla kenetet. És ugye ennek a felét elmondta Josiás, és mondta neki, hogy édesatyám, édesatyám, Izrael seregei. És azt hitte, hogy ez a formula, amit hallott, amit olvasott egy könyvből, az fog működni. De egyedi volt Elizeus, egyedi, személyes, személyesen hallotta Istent. Nem formákat használt és alapelveket. Jósiás lehet, hogy meghallgatott egy pár prófétát, mert voltak ott minimum 50-en, és azok a proféták lehet, hogy elmondták, hogy ez így működik a kenet. Csak nem láttak. Be volt az kenve a szemük sárral, mert a kenet nem így működött. Mert amikor azt mondta neki Illés, hogy Elizeus ennek a Jósiásnak, hogy lőjél, először még átment a rostán. Másodszorra meg azt mondta, hogy lőjél, és megállt a lövésben. Nem volt kitartó. Tudod, hogy miért? Mert a szelleme nem tudta a vezetést átvenni. Nem hallotta a szellem hangját, ő csak mentálisan sérült volt, ugyanis a szelleme, az elméje nem volt megújulva arra, hogy hogy kell ragadni az Istenhez, hogy kell ragadni a Szent Szellemhez, hogy kell kitartóan ott maradni, mint egy jó kutya a Szent Szellem mellett, hogy véghez vigyem azt, amire Isten elhívott. És nem tudta véghez vinni a csatákat sem, nem győzött az egész életében. Voltak olyan csaták, amiket elvesztett, és szerintem idő előtt halt meg, ugyanúgy, mint a többiek, akik nem figyeltek az Úrra. Tehát mind a két esetben azt láttam meg, hogy az utolsó időkben neked nem másolnod kell, utánoznod dolgokat, hanem neked tudnod kell, hogy mit kell mondani. Mert ki van hegyezve az idő. Nem arra van szükségünk, hogy imádkozzál, hogy Isten megsegítsen. Arra van szükségünk, hogy a Szent Szellemnél dolgozzál, munkálkodjál. Nem úgy kell imádkozni ebben a korszakban, hogy Uram, ha te akaratod legyen meg, mert te ki tudod olvasni a Bibliában, mi Isten akarat ebben a korszakban. Természetesen módon van olyan, hogy Isten akaratát keresed, és nem tudod. És nem fogod mindig tudni az Isten akaratát. Tehát teljesen józan vagyok ebben. Csak ahogyan Dániel is elolvasta a proféciákat, és megkapta a kijelentést, tudta, mit kell csinálni. Onnantól kezdve csak várta az Istent, és Isten pedig cselekedett. Szóval ebben a korszakban felértékelődik a Szent Szellemnek a szerepe az életünkbe. Az ő vezetése, terve, akarata, vágya. Az újjászületés az egy olyan kapu, ami nem jelenti azt, hogy a szövetségnek a feltételei szerint élsz. Azért, mert újjászülettél. Az újjászületés egy kiváltság. Egy felsőbb, rendű dolog. Egy olyan rendbe visz bele téged Isten, ami a Melkisédeki rend, ami a Szent Szellemnek a rendje. Az újjászületés egy privilégium, egy exkluzív klub. Ide nem nagyon lehet csak úgy bemenni, meg kimenni. Ez egy különleges klub. Itt van egy nagy mester, egy nagy úr, aki játsza a játékot, a játszmát. Ez az újjászületés egy olyan kiváltság, amelyet az egész életünkben csak lesünk. Azzal, hogy újjászületett a szellemed, te már tudod azt, hogy a legfontosabb részed a szellemed. Mert ha meghalsz, akkor a szellemed lesz az, aki él tovább. Nem a lelked a központi, hanem a szellemed és a lelkednek az integrációja, amint során a Szent Szellem megszentél a lelkedet, de a szellemed, ha nincs, lehet lelked, de ha a szellemed nincs újjászületve, akkor nem mész a mennybe. Hallott ezt most valaki? Nem a lelked a legfontosabb, hanem a szellemed. Természetes módon dolgozunk a lelkünkön, hogy a lelkünk ne csinálja ki a szellemet, mert az együtt egymással harcol. De a szellem vagy te. Te egy szellemi lény vagy. És az újjászületésed azért exkluzív, mert ez különleges dolog. Az új szövetség legkülönlegesebb dolog. De azért, mert újjászülettél, még nem biztos, hogy érted a szövetségedet, amiben élsz, az új szövetséget. Még egy dolog. A Zsidó 12:23-hoz gyertek. Ézsau és Jákob az egy szörnyű történet a Bibliában. Nagyon sok mindenre mennek keresztül. Senkinek sem a kedvenc története Jákob története, meg Ézsau története. Tehát ez nem úgy van, hogy ez egy thriller. Tehát ez egy krimi, ez egy elég nehéz történet. És Ézsaut hozza a Zsidó 12-ben, a Zsidó 12 írója, hogy ki azt nem tudom, egyesek szerint Pál, mások szerint Timóteus, valaki Apollósnak mondja. Ismeritek azt az igét. vigyázzál arra 15-től mondjuk, vigyázzál arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Tehát figyeljetek arra, hogy a kegyelem alatt maradj, nehogy a kegyelemen túlmenjél. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere, itt megállok. Tehát ha valaki nincs a kegyelem alatt, az megkeseredik. Felnövekedvén megzavarjon, az a baj, hogy itt egy építkezés van. A keserűségnek az építkezése. Már mondtam, hogy az építkezésről beszélek. Először most egy globális, vagy mikroglobális, vagy mikroképet mutattam az építkezésről. Most mutatok egy másik képet az építkezésről. Oké? Oké, akkor oké? Tehát ilyen analóg, mert mit tudom én. Tehát vigyázzon arról, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, benne tartóztassa a kegyelmet a saját maga dolgai miatt, valami mögé mész, egy alsóbbrendű életet élsz, vigyázz, mert a gyökér az felnevekedik, és mert zavar, és sokan megfertőződnek. Hogy ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau. Érdekes módon a keserű gyökér után Ézsauról beszél az ige, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Az első szülöttségi jogát. Mire nem figyelt? Az első szülöttség jogára. Az első szülöttség jogára. Nem értékelte, tisztelte azt, ami az övé. A sátánnak nem az a feladata, hogy téged egy olyan megtévesztésbe vigyen, ami egy ilyen egyszerű, átlátható megtévesztés. A célja az, hogy mindazt, amit a tiéd, arról lebeszéljen. A vízió mindig ott jön be, az ördögi vízió, mikor valamire azt mondja Isten, hogy bocsánat, a sátán, amire Isten azt mondta, hogy a tiéd, hogy a sátán azt mondja, az nem a tiéd. A megtévesztés alapja az, hogy valamit, ami a tiéd, arra azt mondja az ördög, a megtévesztő, hogy az nem a tiéd. És amikor erről beszél, hogy istentelen, ez az Ézsau, akkor nem csak arról van szó, hogy parázna volt, nem csak arról van szó, hogy egy bűnt követett el, hanem arról is van szó, hogy egy olyan fertelmes bűnt, amelynek a kategóriája mély, Isten előtt undorító és utálatos dolog, amikor valaki újjászületik, és nem értékeli azt, amire ő újjászületett. Az 1 Timóteus 1.9-ben Pál egy olyan kategóriába sorolja ezt a bűnt, így írja, tudván az, hogy a törvény nem az igazakért van, hanem a törvény taposókért, engedetlenekért, istentelenekért, bűnösökért, latrokért és fertelmesekért, atya és anyagyilkosokért és emberölőkért, paráznákért, férfi fertőzőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak egészséges tudománnyal ellenkezik. Tehát ez a bűn, ez nem csak egy hiba, ez nem csak egy rossz napja volt Ézsaunak, hogy neki nem volt kedve az Ézsaunak a jogaihoz, nem. Ez a világtörténelem egyik nagy úgymond sarokpontja, ami miatt a Föld nem gömbölyű, vagy kiment egy fokkal, vagy nem tudom hány fokkal van eldőlve a Föld. Tehát ez nem olyan dolog, ami egy hétköznapi dolog, hogy hát nem vettél vajat, pedig fölírta a feleséget, hogy vegyél vajat. Ez nem egy olyan, hogy nem cserélted le a kocsi 10 kilométernél az olajat. Ez nem egy olyan dolog, hogy rosszul döntöttél, 52-es méretet vettél, és 56-os kellett volna venni. Ez olyan bűnkategória, amely benne van az embergyilkos, a parázna, az anyagyilkos, és az istentelen, és a törvénytaposó, meg stb. Bűnökben. Oké? Mondok még egy dolgot. Az 1 Timóteusban pedig arról beszél Pál, hogy ó Timóteus, pásztorolja, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, ugyanez a szó, istentelen, üres beszédektől, hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől. Ez a gonosz beszéd, ami az egyházban van, istentelen beszédet, is szintén Isten ilyen undorítónak és utálatosnak látja. Ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől, a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, amelyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Kegyelem veled. Amen. Minden, ez a bűnnek, ez a kategóriája, amiről most beszélünk, istentelenség, ennek van egy gyümölcse, hogy elszakít a hittől. A hit által való gondolkozásmódtól, a hit által való életmódtól, a hit által való bibliázástól és istenkereséstől. Ez a fajta bűn. És ez az istentelenségnek a egyik gyümölcse az, hogy az ember lenézi az újjászületését, és nem figyel arra, hogy Isten mire hívta őt el. Halleluja. A zsidó 11-ben felfigyeltem Ábrám életében egy nagyon érdekes dologról. Mondok egy mottót, azzal kezdem. Ha otthon bezárod az oltárt, azzal kizárod az intimitást. Az intimitás egyenlő beszélgetni az ember Jézussal, vesző, aki Isten. Sokan Isten szeretetéről beszélnek így vagy úgy, de nem akarnak Isten tervébe lenni a végig. Az életük végéig. Miről beszélek az így vagy úgy, mire gondolok? Nagyon sokan mondják, hogy ők szeretik Istent. Nagyon sokan mondják azt, hogy Isten hogy szereti őket. De azzal, hogy azt mondja valaki, hogy ő szeret Istent, vagy Isten hogy szereti őt, azzal még nem biztos, hogy Isten vezetés alatt van. Sok embert láttam, aki nagyon hirdette a kegyelmet, vagy a szeretetet, vagy az irgalmat. De nem biztos, hogy Istennek a vezetés alatt volt. Mert Isten szeret mindenkit, még a bűnöst is. Szeret az újjászületett hívőt, és más az, amikor valaki a Szent Szellem vezetés alatt van. Megérte az új szövetséget és a vérszövetséget, és más az, amikor valaki elveszi Isten szeretetét, de nem akar intimen Istenhez közeledni. Mi ez, hogy intimitás? Egy szenvedélyes állapot, amikor valaki meg akar ismerni a másik szemét. Két típusú ismeret van. Az egyik típusú ismeret, amikor tudás alapú ismeret, ez egy szint az életedben. Ez sokszor becsap téged, mert azt hiszed, mert tudsz a Bibliából dolgokat, azt jelenti, hogy Istent is ismered. Sokan mondják azt, hogy ismerem ezt vagy azt, ismerem a Lajos, Tóth Lajost, ismerem a Tamást, ismerem a Klaudiákat, ismerem a Mónikat, stb. De nem biztos, hogy amit akkor mondod, hogy ismered, hogy valóban ismered-e. És amikor te azt mondod, hogy ismered Istent, az egy nagy felelősség. Mert akkor tényleg kell ismerni Istent. És van egy másik oldal, akkor Istennek is meg kell téged ismernie, mert ez két irányú. 92 éves volt Billy Graham, nem vagyok Billy Graham, nem a kedvenc íróm, vagy a szolgálóm, mert kimaradt az életemből, vagyis hát nem maradt ki, mert ott voltam az Isten tiszteletén, mikor 90-es évek elején, de megláttam őt szolgálni, de amúgy nem volt a fókuszban nálam, és 92 éves korában a Fox News-nak adott egy interjút, és ami döbbenetes volt, azt mondta, kérdezték, hogy mit csinálna máshogy az életében. Azt mondta, sokkal kevesebbet szolgálna. Sokkal kevesebb helyre mennék el. És többet töltenék Isten jelenlétébe. És felkészülnék az elragadtatásomra, amikor majd meghalok egyszer, hogy minden több tapasztalattal Isten jelenlétéből menjek el. Ez nagyon hiányzik. És én pedig hozzáteszem ezt, hogy én tudom, miért mondta ezt. Mert teljesen más szolgálni, élni, életvitelt folytatni úgy, amikor egyre közelebb van Isten, és teljesen más, amikor egyre távolodok Istentől. Ez egy más atmoszféra. És tudom, hogy miért mondta ezt. Mert 92 éves volt, és tudta, hogy nem sokára el fog költözni, mert a feleség már elköltözött. És amikor te 20 éves vagy, akkor teljesen más mentalitással vagy. És amikor 92 éves vagy, pláne ha megtértél egyszer normálisan, akkor teljesen más mentalitással vagy. Tudod, a tűz, amiről mindjárt beszélek, amikor jön az életedre, mert jön a tűz, mert Isten tűzzel tisztít meg bennünket, akkor teljesen más dolgokat éget föl 20 éves korodba, 30 éves korodba, 40 éves korodba, 50 éves korodba, 60 éves korodba és 92 éves korodba. Mert azok a dolgok, amik 20 éves korodban kísértések, azok nem jelennek meg elméletileg, ha megszentelés alatt vagy, 60 éves korodba. Elméletileg. Nem kéne. De láttunk már karonvarjút, és fűben nyulat. És amikor ő erről beszélt, én tudom, hogy 92 éves korában a tűz megérintette. És Isten mondta neki, hogy túl sokat szolgáltál, és túl sokat foglalkoztál a te elhívásoddal, és nagyon keveset velem. És ezt a hangot hallom hetek óta már a Szent Szellemtől, hogy mit ér meg nekünk a jelenlét? Mi az, ami miatt helyettesítjük a jelenlétet? Akár becsületes keresztény vagy, feltételezem. Mi az, ami miatt nem vagy Isten jelenlétében? Miért nem vagy Isten jelenlétében? Mert ebben a korszakban, én elmondom miért, egy olyan atmoszféra van a gonosz angyaloktól, hogy a gyülekezeteket támadják, hogy izolálják, perifériára jussanak, a Szent Szellemtől. Ez egy ördögi, előre megtervezett koncepció. Hogy az embereknek az ima életük az ne legyen intim. Intim. Ne legyenek közel Isten orcájához. Dávid azt mondja a 27-es Zsoltárokban, hogy az én szívem kiáltja, hogy hol vagy, a jelenlétedet keresem, majd utána hozzáteszi, kereslek, Uram, a te orcádat. Az én szívem kiáltja, hogy keresem a te orcádat. Dávid így mondja. A szívem, így mondja. Szívem. Tudod, hogy miért? Mert olyan állapotban leszel, hogyha Isten jelenlétében vagy, túlcsordulás módon, hogy nem Isten keres téged, és nem a Szent Szellem bögdös, rugdos, hogy Isten jelenlétében legyél, hanem a szíved annyira tele van Istennel, hogy reggel föl kell, és vonzódik a szíved Istenhez. Ez a jó állapot. És amikor azt mondtam, hogy ha otthon bezárod az oltárt, akkor erre gondoltam, ha bezárod az Isten imádását, a Isten keresését, ezzel kizárod az Istennek az intim atmoszféráját. Az intimitás pedig azt jelenti, hogy beszélgetek egy ember Jézussal, aki átérzi minden problémámat. Így menjünk a 11-hez, az igéhez. Mert várja, Zsidó 11:10, ez Ábrahám, mert várja az alapokkal bíró várost, amelynek építője, alkotója az Isten. Így azonban, 16-os verszak, jobb után vágyodik, tudnélik, mennyi után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek tevesztessék, mert készített nekik egy várost. Az építkezésben, és úgy gondolom, hogy Ábrahám nekem mindig nagy mintám és példaképem, átment Izsák előtt három nagy teszten, most ezt nem fejtem ki, majd utána átment az Izsák születése után három nagy teszten, majd utána Izsákot fölvitte a hegyre, és ezen a teszten is átment. És ezután van ez az élmény, az a Zsidó 11-ben, hogy ez az ember tovább építkezett. Mondok egy titkot. Az egész földi életünk építkezés. És neked azt kellene mondanod velem együtt, nem fogom abba hagyni. Mi abba szoktuk hagyni a csúcson. Csak tudod, az a csúcs, amire úgy gondoljuk, hogy csúcs, az nem a te csúcsod. Van több Istennél. És Ábrahám, amikor fölvitte Izsákot, akkor barátjának van nevezve Istentől. És egy teljesen más, új dimenzió nyílt utána neki. Mert várja az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója úgy lehet átadni, hogy mérnöke és kőművese az Isten. Így jobb után vágyódnak, mennyi után. Mi után vágyódik? Egy építmény után. Egy építkező Isten jelenik meg. Egy angolul builder, egy felépítő. Egy építkező, egy mérnök, egy kőműves, egy ács. Fölépített valamit, amire neki szüksége van. Ez az, amikor kiszakad az ember minden olyan hitcélből, ami így a háromdimenziós. És Isten mutat neki valamit, amit fölépült. Isten építkezőként jelent meg az életébe. Egy nagy építkező, aki fölépítette Ábrahámnak a stadionját. Mert biztos, hogy benne stadionja van, fönt a mennybe. Azért nem szígyeli őket Isten, Istennek neveztesen. Miért? Mert megértették, hogy Isten egy építkező. Mózes építkezett. A Zsidó 3-ban azon írva, hogy Jézus is építkező. Mózes is építkező volt. És mi vagyunk Isten fiának a háza, így írja a Zsidó levél 3. fejezet 1. része. Mindenki építkezett. Noé építkezett. Egy nagy bárkát épített. Miért? A következő generációk számára. Mózes, Ábrahám, Gedeon, mindenki, minden hős a Bibliában, Pál építkezett. Építette Istennek a dolgát. Isten egy építkező. A legvégül pedig majd bemegyünk az Egyes Királyságban, az Istennek a nagy szellemi atmoszférában, amit előre elkészített számunkra. És azt mondja, mert készített nekik egy várost. Felépített egy komplett várost Isten. Ez minden fölött való cél, hit cél, hogy ebben a városban éljél. Minden fölött való cél. Az utolsó idők egyháza ilyen lesz, mint Ábrahám, aki végigmegy az összes stigmáján, összes nehézségén, szenvedésén, mindenfajta álmokfutásán, majd utána bemegy ebbe az atmoszférába, hogy van egy város, ami vár ránk. Föl van építve. Ezért azért építkezek, hogy bemenjek a legfelsőbb Isten, az építkező, a felépítő Istennek a munkájába, hogy az, amit ő elkészített, én abba bemenjek. Fogjam az aranykirincset, vagy rész kirincset, vagy nem tudom milyen kirincset, benyissak, és azt mondom, hogy wow, micsoda házat építettél nekem, Istenem. Majd Isten mondja, hogy sokat ne gondolkozz el ebben, hogy milyen szép házad van, mert feladatok lesznek ezer évig. Szóval visszatérve, menjünk vissza. Tehát az ajtón, mielőtt bemenni az ajtón, tudd meg, hogy ott kész dolgok vannak, egy magasabb színvonal, dicsőség Istennek. Ó, halleluja. Folytassuk. Azt mondja az építkezésben János 15-höz, gyertek velem, János bácsi, a csatában. Én vagyok az igazi szőlőtő, ez nem én, tehát Jézus. Tehát én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Halleluja. Itt is egy építkezés van. Van egy szőlőtő, és van egy szőlőműves. Minden szőlő vesszőt ezek mi vagyunk, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Itt most nem arról beszélünk, hogy most lemetszi vagy nem lemetszi, ott valami csak csinál vele, hát nem hagyja ott, nem, hanem belerúg, hanem ott tisztítja, változtatja, és ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyeket szóltam nektek. Maradjatok én bennem, tehát a szőlőtőn maradjatok. A szőlőtőn maradjatok, és én ti bennetek. És így lehet átadni ezt a maradjatok én bennem, hogy lakjatok én bennem, és én ti bennetek. Tehát ez nem arról szól, hogy egy ilyen négy dimenzióba érte csak meg, hogyha kinyomtatnánk 4D-s nyomtatóval ezt a történetet. Nem, nagyon egyszerű. Van egy szőlőtő, és vannak ágak. És azt mondja az ige, hogyha nem vagy benne, nem laksz benne Krisztusba, akkor nem tudsz működni. Tehát a gyümölcsözés úgy történik, minden egyes változás, minden egyes építkezés, hogy meg kell találnod, hogy mi a gyökér. Mi a gyökérellátásod. És a szőlő akkor fog működni, akkor lesz nemes a szőlőd, hogyha rajta maradsz, vagy benne laksz valamiben, benne élsz valamiben. Ez egy életmód. Ez egy élet. Sokan mondják azt, hogy hát kérek erőt az Istentől, hogy jobban kövessem őt. Sokan mondják, hogy hát nem tudtam ezt meg ezt letenni, de kérek az Úrtól erőt, hogy le tudjam tenni. Sokan mondják azt, hogy jövőre Istentől kérek erőt, hogy kijavítsam a hibáimat. Hiszem, hogy 2020-ban jobban tudom majd szállni a magamat, mert Istentől kérek erőt. Ez még mind egy nem szőlőtőből fakadó ima. Nekünk nem külön erőre van szükségünk, amit megtegyünk Istenért, hanem nekünk szőlőtőre van szükségünk az életre. Hogy benne éljél. Tehát ahhoz, hogy te neked a jövőben, 2020-ban sikeres legyen az ima életed, szellemi életed, neked a szőlőtőt kell megtalálnod. Hogy benne vagy, benne élsz-e, és ő benned éle. Amen. A Lukács 13.6 pedig így írja. És ezt a példázatot mondta vala. Egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve volt, és elment, hogy azon gyümölcsöt keresni, és nem talált. És mondta vincellérnek, én mi 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok, vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Látod, mit mond Istenről az ige? Hogy figyel, kontrollál bennünket, hogy csekkol Isten a személyiségedet, csekkolja. 2020-ban Istennel fogsz találkozni, és csekkolni szeretne Isten a személyiségedben. És így mondja, hogy ha nem találok már ki, miért foglalja a földet hiába? Az pedig felelvén, ez Jézus, mondta neki, Uram, hagyj békét neki, még ez esztendőben. Míg körös körül megkapálom, megtrágyázom, és a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Gyere velem az 5 Mózes 8-hoz. Az igazi teszt az, amikor Isten bevisz egy próbába, és ebben a próbában 3 dolgot fogsz meglátni. Meg fogod látni, hogy mi van Istennel, Istennél az életedre nézve. Meg fogod látni, hogy milyen vezetést akar adni Isten, és meg fogod látni a szíved állapotát. Még egyszer mondom. Meg fogod látni, mi van Istennel, Istennél számod eltéve. A második, hogy Isten egy új utat akar mutatni neked, egy út van, és az útra akar vinni, a vezetés alá vinni, hogy tudsz eljutni az áldásodba, vagy a sikeredbe, vagy a szenvedésedbe, attól függ, hogy melyik korszakodban leszel. A harmadik pedig, hogy Isten meg fogja mutatni azt, hogy mi van a szívedben. Az igazi próba nem az, hogy Isten megismered, hanem hogy megismered a szívedet. 3. verszak, 5 Mózes 8.3. És megsargatott téged, megéheztetett. Azután pedig enned adott a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtotokra adja neked az Isten, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Ez az első teszt, hogy Isten elvisz és az igét fölemeli a személyiségedben. Nem azért emeli föl az igét, hogy csak ő megdicsőjön, hanem te tudj élni egy más színvonalon. Az igéből. Hogyha a János, vagy Jézusnak a tanítását nézzük, a Máté, Márk, Lukács evangéliumában van a magvető példázata. És így mondja az ige, hogy halván halljatok, látván lássatok. Vagy halván ne halljatok, és látván ne lássatok. És a szellemvilágban 2 típusú értelem van és megértés. Az egyik az, amikor az ige szól, és megértesz összefüggéseket, analizálsz, és a megújult szíveddel valamint fölfogsz. De van egy magasabb szintű megértés. Ez az, amikor a kijelentés olyan szintű, hogy elkezd átalakítani belül, az a réma, az az ige, és elkezdesz tudni aszerint újra értelmezni az életedet, beépíted a sorsodba, és egy képzést csinál Isten nálad, ekkor már nem a magad bölcsességéből és a megtapasztalásokból élsz, hanem egy új típusú bölcsességből, ami működni fog. Nem azáltal él bennünk a szőlőtő, hogy valljuk, hogy a szőlőtő bennünk él, hanem azáltal, hogy egy prés alá kerülünk, hogy megnézze Isten azt, hogy mennyire akarjuk az ő tervét, vagy nem akarjuk a tervét. A tisztázás kedvéért Isten egy építész, ahogyan előbb deklaráltam. És a terv kidolgozásáért azonban te vagy a felelős. Tehát ő megcsinál mindent, de neked kell kivitelezned. A Szent Szellem nem fogja, úgy szoktuk mondani, a csillagokból lehozni a csirkét, vagy a lehelpiacról. Mindaz, amit építesz, az meg lesz vizsgálva. Tűz által lesz megvizsgálva. Bevitte őket a pusztába, a tűzbe, és megsargatta őket. Tűz nélkül nincs tisztulás. Amikor Józsefet, így írja az ige, hogy megpróbálta az ő igéje Józsefet, Zsoltárok 105, emlékeztek rá? És megpróbálta az ige Józsefet. Nem a József próbálta meg az igét, ahogy csináljuk, kísértjük Istent, hanem az ige próbálta meg Józsefet. És a megpróbálás alatt héberbe azt jelenti, hogy tűz által olvasztják az aranyat. Tudod, hogy miért olvasszák az aranyat? Azért, ez szellemileg analóg, hogy József meglássa, hogy elpusztíthatatlan, mert az arany elpusztíthatatlan. A második, hogy meglássa azt, hogy a salakot az életében, és ki kell menni a salaknak. Tehát így lehet mondani, hogy nem megpróbálta Isten az igéje Józsefet, hanem tűzbe vitte az ige Józsefet. Mint amikor a salakot kitisztítják az aranyból. Vannak építmények, amikor elégnek, akkor semmivé lesznek, és nem látod a helyét. Úgy, mint a fák Ausztráliában leégnek, és nem látod a helyét. Elégnek az állatok, és nem látod a helyét. Vannak pedig értékek, amiknek ha égnek, akkor megmaradnak. És azért akar Isten maradandót csinálni, már most a Földön, hogy ott fönt gyémántként pozícionáld magad, aranyként, és nemes fémekként. Nem engedhetjük azt meg magunknak, hogy az építkezés késsen. Mert ha késik az építkezésed, leáll, lelassul, akkor te nem tudsz abban élni, ami az építkezésnek a folyamata. Mert minden építkezés egy magasabb szintre visz. De ha megállítod és vagy visszafejleszted az építkezésed, nem ott fogsz élni, ahol a sorsodban élned kéne. Mert meg kell ragadnod a sorsodat. Melyik sorsodat? Nem az éned sorsát, a terveidet, az agyszüleményeidet, vagy nem tudom milyen nagy karrieredet, nem erről beszélek. Ragad meg, engem nem érdekel. Én arról beszélek, amikor megragadod azt, amit Isten akar, hogy megragadjál. Amit ő megragadott, amit előre elkészített számodra. Mert Isten szeretete előbb jár, mint te. Dicsőség az Úrnak. És nem engedheted meg magadat, hogy leállítsd az építkezést, mert akkor nem abba fogsz járni, amiben kéne járnod. És amikor nem építkezel, akkor nem építkezik az alsó generáció se. Lajos, magyarázd ezt meg. Amikor felépítesz valamit a családodba, akkor a családod ezt fogja követni. Előző héten azt mondtam, hogy téged Istenként lát a család. Nevet komolyan, én sem veszem komolyan. Tehát amikor Isten építkezést csinál téged, akkor azt fogja mondani a fiad, vagy a lányod, aha, akkor Isten így építkezik. Aha, jó, akkor szombaton gyülekezett, vasárnap buli. Ezt adod át a gyereketnek, ő pedig az unokájának fogja átadni. Azt fogja látni a gyerek, hogy te nem bibliázol, nem bibliátkozol, nem állsz ki elvekért. Nincsenek elvek az életedben. Nincsenek igenek és nincsenek nemek. Te mindig csak igent mondasz mindenre. Isten meg azt kéri, hogy nemet mondj bizonyos dolgokra. És a fiad, a lányod ezt tanulja el. És azt mondja, hogy hát az apám is ezt csinálta. Tudod, milyen könnyen tudják megmondani? Hú, nagyon könnyen tudják mondani. Ilyenkor harapnád le a fejét. Szóval te egy kőműves vagy, velem együtt, most bocsáss meg, hogy ezt mondtam. Egy kőműves. És van egy terve Istennek, amit neked építened kell. Szóval ne halaszd el, és ne rossz mintát kövess. Három dolog van az építkezésben, ahogy Ábrámnál is láttam. Azt mondta, hogy egy sátort csinált, együtt volt a családjával, és várta az alapokkal bíró várost. Tehát átadta az építkezést. Nem csak azt, hogy ő építkezik, és még mindig várja a következő építményt, hanem azt is elmondta, hogy ez a következő generációnak, ez az új szint. Hogy oké, én akkora hős vagyok, hogy még képes voltam nyakon szúrni a fiamat. De van ennél több, tesi. Amen. Tehát értsd meg, hogy ő elmondta, hogy intimitásban van az apjával, az atyával. És ez az apám elmondta, megsúgta, hogy Isten a látás istene, a gondviselés istene, és ezért a gondviseléséből egy új otthonra fogunk szert tenni. És nem mindent fogunk átvenni a földön. Hát, mindegy. Tehát első dolog, kompatibilis volt Ábrahám a tervvel. Steve Jobs azzal ütötte ki magát annak idején a Bill Gates-el való háborúban, hogy olyan terméket csinált, ami nem kompatibilis semmivel. A Microsoft csinált egy olyan terméket, ami kompatibilis. Megvett mindenfajta startup cégeket és minden kezdeményezést, a egértől kezdve, nem sorolom. A lényeg az, hogy fölépítette ezt az egészet. Azért, mert kompatibilisen gondolkodott. A kompatibil, és milliárdokat bukott ezzel Steve Jobs, de végül aztán csak megvette Microsoft, vagy mit csinált, mindegy, azt a céget, mert nem értem az egészet, de a lényeg, hogy te érted. A kompatibilitás azt jelenti, hogy összeegyezhető vagyok Isten tervével, mert Isten stratégikus. Mert vagy a te stratégiád van, vagy Isten stratégiája. És ahogy az előbb említettem, Isten építkező. Ő építő, builder, felépítő, ács, kivitelező. A második, hogy te tudatosan kell ebben az építményben benne lenned. Ugye kétfajta építkezés van Pál szolgálatában. Ezt tanítja, hogy én vagyok az egyik építető, Apollóssal együtt, aki a fundamentumot letettem. És mi boldogok vagyunk, mert kijárunk egy alapozó bibliaiskolát, vannak alapelvek, és aztán tényleg letettük a fundamentumot. Hát ne haragudj, de régen az én gyerekkoromban szokott ilyet csinálni apám meg anyám, nagy fityiszt. Azzal, hogy te alapelveket megértesz a Bibliából, az egy szint. De ez nem jelenti azt, hogy alapelvek működnek az életedben. De ez még semmi. Mert neked a fundamentumon Krisztus kell érteni. Aki azt mondod, amen, tényleg Krisztus, de jó. De ismerned kell a fundamentumot. Nem az alapelvet. Az alapelv az nem visz a mennybe. Te neked lehetnek hit alapelveid, és elolvastad Kenneth Hagin összes könyvét. Most elmondom, és vitatkozz velem, és soha nem érted meg a hitet. Mert a hit az egy szellem. Az nem egy történet. Az nem öt alapelv. Te 95 hitről szóló könyvet kiolvashatsz. Mégsem fogsz megváltozni. Mert a hitnek a fejedelme Jézus. Jézus az Istennek a hitéből dolgozott. Nekem nem hitem van, hanem Istennek a hite. A hit egy személyesség. Pál így fogalmazza meg nagyon egyszerűen, nagyon tömören és bombasztikusan. Tudom, kinek hittem. Tudom, kinek hittem. Ez azt jelenti, tudom, kire építettem. Nem építkeztem, hanem személyesen megismertem azt, akire építkezek. És Pál az élete végén azt mondta, hogy a hit nemes harcát, jó nemes, kiváló, eszményi nemes harcát megharcoltam. És vége van az életemnek. De végig álltam. Mert a végben gondolkodott, nem csak a kezdetben. A Zsidó 13-ban így ír az ige, hogy nézzük meg az elődöknek az életük végét. Miért mondja az életük végét? Mert az életük végén lévő hívők, akik az Úrban voltak, azok olyan eszenciát, bölcsességet és olyan kísértésben kipróbáltságot eredményeztek és termeltek ki az életükbe, hogy amit ők mondanak az életük végpontjában, az a lényeg. Mert egy 20 éves, amit mond az életében, az nem annyira fontos, mint egy 92 éves. Mert a 92 éves közel van Istenhez. A 20 éves meg mindig távol tartja magát, és a világ sokkal jobban leterheli, mint egy 92 évest. Mert Billy Graham is azt mondta, hogy az élete lényege, hogy felkészüljön a halálára, és a halála után pedig a Istenem a jelenlétére. Miért? Mert én nem vagyok 92 éves, ő meg 92 éves, és érti ezt a dolgot, ezt az egész szituációt, ezt a szisztemet. Én még nem voltam 92 éves, de ha egyszer 92 éves leszek, valószínűleg ugyanígy fogok beszélni. Hogy azt fogom mondani, hogy figyelj ide, az egész úgy, hogy van, tudom, nagyon-nagyon nagy sztár vagyok, tudom, hogy nagyon sok helyen voltam, rengeteg stadionban mondta Billy Graham, csak Isten jelenléte hiányzik. Na most ezt nem kaphatja vissza. Ez nem olyan, hogy még kap 92 évet. Azt mondja, hogy megízlelte, mióta, most ezt nem mondta, de ez a lényeg, mióta nyugdíjas vagyok az Isten jelenlétét. És akkor rájött arra, hogy mit veszített? Azt nem mondtad, de én mondom neked, hogy ha az Isten jelenlétében van valaki, akkor az nem szolgálni akar, hanem kiüresedni. Lajos, magyarázd meg. Mert Isten jelenléte annyira mértéktelen, hogy azt fogod érezni, hogy kiüresíted magad, hogy a mértéktelenből kapjál, mert egyszerűen fogyasztóvá tesz, csúnya szó, dílerré tesz a Szent Szellem, mert rákapsz az Isten jelenlétére. Azt mondod, Lajos, ezt magyarázd meg nekem, hogy ez, hol van ez a dolog Pálnál a Filippi 3-ban. Filippi 3. Na ezt is kiúsztátok belőlem. Csia fordítás. Hetes verszak, hármas Filippi. De ami nekem nyereség volt, az én felkentért kárnak tartottam. Tehát híresítette magát, a nyerességet kidobta. Sőt, bizonyos, hogy mindent kárba veszni hagyok, az Uramnak, a felkent Jézusnak mindent felülmúló ismerete mellett. Minden kárbnak és szemétnek ítélek a felülmúló ismeret mellett. Vida ezt úgy fordítja, az én Uram ismeretének túleradása miatt. Miért tudta otthagyni az elmúlt időszakát? Mert az Istent elkezdte megismerni a fián keresztül. És olyan mélységben jött el ez a megismerés, hogy lecserélte az ismeretet, a vallást, az ismeretet, a vallást az ismeretre. Lecserélte az emberi megtapasztalást, az emberi elme szerint való elképzeléseket Istenről, az Isten megismeréséből fakadó, kijelentés alapú megismerésre. Átment egy másfajta megismerésbe. Sőt, mindent veszteségnek tekintek Krisztus Jézusnak, az én Uramnak ismeretének túlerelása miatt, amiért mindent kárba veszni hagytam, vida, hogy szemétnek tartok azért, hogy Krisztust megnyerjem. Mit mond? Hogy Krisztust megnyerjem. Amikor Pál ezt a levelet írta, börtönből írta, és már apostol volt. És azt mondja, hogy Krisztust megnyerjem. Miközben apostol. Na ez az, amikor belelátsz egy ember életébe, és meglátod azt, hogy milyen mélység van Isten jelenlétében. Ugye egy apostol azt mondja, hogy nem ismerem eléggé Krisztust. Majd utána így mondja, hogy és úgy találjanak ő benne, mint akinek nincs saját megigazolásom a törvényből, hanem Krisztus hithűségéből, Krisztus hitéből, abból a megigazolásból, amely Istenből van a hithűség által. Hogy megismerjem őt, és a feltámadásának ható erejét, és szenvedésében való közösséget, hogy hasonlóvá alakuljak az ő halálához. Dicsőség az Úrnak, hogy volt egy ilyen apostol, aki merte ezt leírni nekünk. Nem 12-es, egyet kihagyok. Nem, mintha már elértem volna, vagy már végcélba jutottam volna. De törekszem rá, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Ez az ismeretet úgy mondja el, hogy milyen az, hogy Isten jelenlétében, Isten ismeretében, hogy meg vagy ragadva. Ez egy nagyon személyes, plasztikus kép. Egy olyan jelző az a megragadás, mint amikor a feleségedet megragadod és magadhoz húzod, mert a feleséged megmered csinálni. Magadhoz közel húzod, és ezt mondja, hogy Krisztus közel húzott engem ő hozzá. Ezt a könyvből nem lehet meg kiolvasni. De mielőtt még azt gondolod, hogy Kenneth Hagin ellen beszéltem, tisztelem Kenneth Haginet. Ma Budapesten van egy olyan szellemi prolizmus, hogy nem tiszteljük az elődöket. És 1998 volt a hídgyülekezetének a szakadása. Azóta, akik kijöttek a hídgyülekezetéből, azoknak a döntő többségét, akivel találkoztam, azok okádnak a hídgyülekezetére. Föntartanak egy olyan atmoszférát az országban, a gyűlölet atmoszféráját, és az egész elméjük azzal telik, hogy szidnak, átkoznak, vagy kritizálnak embertömegeket. Ez mentalitás lett, mert nincsenek közel Krisztushoz. Bennük van még a régi rendszer, sajnos. Egyet azonban igen, testvérek, magamról nem gondolom, hogy megragadtam, egyet azonban igen, ami mögöttem van, elfelejtem, annak pedig, ami előttem van, neki dőlök, neki feszülök. A kitűzött cél felé törekszem, az Isten fölfelé hívásának pályadíjára, jutalmára, Krisztus Jézusban. Így mondja a Csia, ezt még felolvasom a Csia alapján, hogy nem gondolom, hogy már megkaptam ezt, vagy már elértem volna a bevégzettséget, de futok utána, hogy megragadjam, hiszen felkent Jézus már megragadott erre engem. Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte ezt. De egyet, azt, ami hátam mögött van, elfelejtem, azután, ami előttem van, kinyújtom kezemet. És célegyenes futok a pályadíj felé, amelyre az Isten a felkent Jézusban oda felhívott. Mindazoknak, akik tökéletesek vagy bevégzettek vagyunk, ilyen észjárásunk van. Ilyen szellemi mentalitásunk. És ha valamiben a ti észjárásodok én mondom, szellemi mentalitásotok más volna, Isten azt is le fogja előttetek leplezni. Nem Pál előtt, hanem ő előttük. Csak éppen, ha valamire eljutottunk már, abban szilárdan meg kell állni. Utánozzatok pedig engem, testvéreim, tartsátok szemeteket azokon, akik aképpen járnak, hogy mi is példaképpen vagyunk. Mert sokan, akikről sokszor beszéltem nektek, és most sírva újra szólok, úgy járnak, mint a felkent keresztények ellenségei. Ezeknek vége veszedelem, ezeknek Isten a hasuk, dicsőségük gyarázatukban van, ezeknek esze a földieken jár. De az állam, amelynek mi polgárai vagyunk, a mennyekben van, megmentőül is onnan várjuk az Urat, a felkent Jézust. Ő a megalázottságban hordott testünket átidomítja, majd az ő dicsőségében visel testének alakjára, azzal a munkával, amellyel képes a mindenséget maga alá vetni. Amen. Tehát arról beszélek itt, és megálltam így az 5 Mózes 8-nál, és egy kitérőt tettem, hogy ez, amiről beszél itt az ige, hogy éljünk az ige szerint, ez ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy lecseréled az istenkeresésedet mindenfajta olyan egyház kort meghatározó szintetikus istenkeresése, amiben nincs benne az Isten szellemének a terve, sem követhetetlen, és nem követhetetlen, nem a Szent Szellem mintája. Neked tudnod kell, hogy kell felépíteni az életedet. Nem azt kell tudnod, hogy a másik hogyan építkezik jól-rosszul. Magaddal foglalkozzál. Hogy te megtaláld a fundamentumot, és a fundamentumra pedig jól építkezzél. Mert ezután meg Pál leteszi a felelősséget, az Isten adja a növekedést, de vigyázz. Mert nem mindegy, hogy hogyan építkezel. Mert tűz meg fogja próbálni azt, amit építel. És ez a te felelősséged, hogy te hogyan építkezel. Pál nem mondja azt, hogy egy évig kell építkezni. 10 évig kell építkezni. Pál azt mondja ezzel, hogy az egész életünk egy építkezés. Egy építkezés arra, hogy fát építünk föl, vagy pedig aranyat építünk föl. Dicsőség Istennek. És ott tartottam az 5 Mózes 8-ban, visszamegyek oda, az 5 Mózes 8-ban, hogy az Isten igéje, ami az Isten szájából van, azt szerint kell építkezni. A manna az a rémát jelentette nekik. És mondja, hogy a ruházat nem kapott le rólad, lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a szívedben, hogy amiképpen megfenyít az ember a gyerekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Hiába volt rajtuk anyagi áldás, hiába volt rajtuk egy kiváló egzisztencia, hiába van itt a hallgatóim között, a legtöbb ember egy különleges kegyelemben van, mert mindegyiketeknek olyan szintű anyagi áldás van az életetekben, hogy kinyitjátok a hűtőt, és kivennék bármelyik felvágottat, vagy vízsőt, vagy nem tudom micsodát, azt látnám rajta, hogy 99% adalékmentes, gluténmentes, stb. Mert van pénzetek megvenni ezeket a dolgokat. Leszoktatok a krumpliról, meg a tésztáról, és a sushi, meg a nem tudom, mit éltek. Amire nekem semmi problémám nincsen, csak egy jó módban élsz. És ebben a jó módban muszáj megpróbálni téged Isten, mert elkényesedsz. Elhájasodsz, így mondja az ige. Elhájasodik az embernek a szíve ebbe a jólétbe. Mert nem kell hitből élni, hanem csak pittyeg a karodon, vagy a telefonodon, a fizetés, elmész, és már mész a kártyával, vagy a kártyasekkel a telefonon keresztül, és veszed az árut. Nem kell hozzá hit, nem kell reménység, jaj, most meg tudom-e venni a gluténmentes 99%-os sertéstartalommal Lidl terméket, de nem kell hit. Ez jó volt ez a blokk. Gondold meg, nem készültem rá. Akkor még jobb lett volna. Gondold meg azért, hogy a szívedben, hogy amiképpen megfenyít az Úr, megfenyít az ember a gyerekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Isten, de ez a fenyítés, ez nem elítélés, hanem hogy kirázza belőled azt a hájat. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatét, az ő útján járj, és őt féljed. És most figyelj, az Úr, a te Istened jó földre víz be téged. Bővíző patakoknak, forrásoknak, mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben, a hegyeken fakadnak. Gellért hegyen. Stb. Mondja, hogy hova viszi be őket. A 11-es verszak. Vigyázz magadra, vigyázz. Vigyázó szemeteket. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezi az Úrról, Istenedről. Mennyire ismér az embert? Hogy tudja jól, ha sok tele van a hasa, akkor elfeledkezik Istenről. Meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok ma neked. Hogy mikor eszel, és jól lakol, belakol, lakol, és szép házakat építesz, lakozol, lakol azokban, és mikor a barmaid, juhaid megsokasodnak, ezüstöd, aranyat, nem folytatom, szaporodik, a bankszámlát, fel ne fuvalkodjék a szíved. El ne feledkezzél az Úrról. Milyen érdekes, hogy az ember szíve, amikor felfuvalkodik, akkor elhatárolódik az Istentől a szív. A te Istenedről is kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaság földjéből, házából, aki vezérel téged a tűzes kígyóknak, skorpióknak, szömjúságnak, nagy rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és vizet adott neki, kemény kősziklából, aki a mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsargasson, hogy megpróbáljon téged. Tegyen veled ezután, így tegyen veled, jól tegyen veled ezután. És nem mondjad ezt a szívedben, az én hatalmam, az én kezemnek ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot. Ez a megcsargatás és a megpróbálás, ez két különböző próba. Az egyik az, amikor lecsavarja a hangodat, a hangerődet, és már nem olyan hangosan imádkozol bátran, már nem vagy annyira magabiztos. A másik pedig a próbaszó, az pedig, hogy megkísérti az embert, Isten, és addig kísérti, amíg meg nem látja az ember, hogy teszt alatt van. Tehát addig sugározza ezt a sugárzást, hogy teszt, 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 hogy végül aztán megáll a nagy, buzgó Isten keresésébe, és azt mondja, hogy azt a mindenit lovon fordítva ülök. Tehát, hogy itt valami nem stimmel az életemben. De az első pedig az volt, hogy lecsendesedik az ember hangja. Úgy lett, úgy képes beszéd, úgy a Héberből úgy lett, ezt olvastam utána, hogy olyan, mint amikor lehanyatlik a búza. Egyébként van egy ilyen régi, ez 30 éve ezelőtt hallottam ezt a mondást, hogy minden búza, amelyik beérik, az lehajtja a fejét. És ezzel azt mondták, minden keresztény, aki beérik, annak a feje alázatos. Tehát de visszatérve erre, hogy ez a megsargatás, ez nem önmagában azért van, hogy szadizzon téged Isten, hanem azért, hogy meglásd, hogy mit termeltél ki. És amikor építkezik az ember, van egy pillanat, amikor meglátod, hogy mit termelsz. Tehát 2019. december 31-én, ha visszanéztél, akkor látnod kellett valamit, ha jól láttál. Ha nem, akkor baj van. Akkor baj van. És mutatok neked valamit a Jelenések könyvéből, Jelenések 2:2, hogy hogyan építkezik Isten. Úgyhogy elmegy a gyülekezetekhez, és elmond egy sztorit. Na most abból a sztoriból, amit látunk a Jelenések könyvében, az itt az ember megrémül, én pásztorként megrémülök, hogy mi folyik Jézus szájából kifele. Efézusi gyülekezet 2:1. Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg ezeket. Hogy mondjak el valamit? Hogy Pál, amikor írta a leveleket, akkor azok új stratégiák voltak az ókeresztények életére nézve. Stratégiák. Azért, mert Pál belelátott a új korszakba, és profétált, és kijelentésből beszélt, és írott igelet belőle, tehát természetfeletti könyv lett belőle, ez nem jelenti azt, hogy a hallgatók, az efézusi gyülekezet az abban élt, amiben Pál. Tehát amikor az Efézus 1-et olvasod, és így imádkozik, hogy nyisson meg Isten a szemüket, hogy lássanak, akkor az azért imádkozik úgy, mert az egyik része a gyülekezetnek nem látott. És azért, mert Pál megírta a levelet, ez nem jelenti azt, hogy ők kipróbált hívők voltak. Látjuk, hogy 100-ban már elveszik a reménységüket, és 300-ban már katolikus egyház jött létre. Tehát, hogy Korintus eltűnt, hogy eltűntek a gyülekezetek, megsemmisültek, nulla, nincs hagyaték. Tehát azért, mert Pál világosságban volt, ez nem biztos, hogy a gyülekezetek világosságban voltak. Efézusban, itt Efézus, hát azt mondja a vezetőknek, létrehozott vezetőséget Pál, hogy köztetek némelyek fonák dolgot fognak terjeszteni egymással, és össze fogtok veszni, és szét fogjátok szakítani a gyülekezetet. Tehát úgy hagyja ott Efézus, hogy tudja, hogy a vezetőség tönkre fog menni. Azért, mert Pál kijelentésben volt, ez nem biztos, hogy a gyülekezet kijelentésben volt. Efézus belé gyülekezet angyalának írd meg ezeket, ez az angyal nem egy angyal, hanem valószínűleg ez a vezető. Küldött. Ezeket mondja az, aki ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tehát a gyülekezet között jár Jézus. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat, tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedhetted el, megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ámen, mindjárt folytatom. Néhány olvasta fel ezt a történetet. Azért, mert ezek az emberek teljes gőzzel építettek valamit. Nem fáradtak el. Mindenkit szétítéltek pozitívan, és helyesen. És valami elveszett. Lehet úgy építkezni, hogy százzal mész, és rosszul építkezel. Te tudhatod, hogy mi a legszellemibb könyv, mi a legszellemibb szolgáló a földön, akit anya nem szült még. Áldott az a mell, akit szoptatta azt a szolgálót. De amikor elhagyod a lényeget, a bensőséges kapcsolatot, akkor befelszel csapva. Mert azt hiszed, hogy jó dolgokat csinálsz. De Isten nem az érdekli, hogy mennyire jó dolgokat csinálsz, ő az érdekli, hogy mennyire vagy közel hozzá. Ahogy Billy Graham is mondta. Emlékezzél azért meg, hogy honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és hát egy gyertyatartódat kimozdítom a helyéről, ha meg nem térsz. De ha ez megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlöld, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ez egy végpont, hogy hova tudja elvinni a gyülekezetet, hogy meddig kell építkezni, amíg be nem ültettetünk a paradicsomba. Nézd meg, hogy tanácsolja őket. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki. Nem azt mondja, hogy mit kell csinálni. Gondolkodj azon, hogy honnan estél ki. Micsoda mentorlás. Várj. Nekünk nem mentorokra van szükségünk. Nekünk nem könyvekre van szükségünk, nem tudom mire, kikre, akik segítenek és elmondják, hogy mi a frankó, meg a jankó. Nem. Nekünk Istenre van szükségünk, aki építő. Mert Isten eljön hozzád, és segít az építkezésben. Egy mentor, egy nagyon jó mentor, egy nagyon bölcs mentor, az nem fog eljönni. Ő csak elmondja, hogy hogyan csinálná. Isten meg eljön, és azt mondja, én csinálom. Teljesen más. A Szent Szeremi jön, nem mentorként, aki amikor rosszul csináljuk, hátsónkat megrúgja, vagy egy tarkunkra jó rávág, egy ilyet. Nem így jön. Ő azt mondja, hogy engedd meg, hadd segítsek. Miért? Tudom, hogy kell csinálni. Hát mennyi próbán kiállta? Hány apostolt meg tudtunk inteni? Visszavertük, hány támadást a gyülekezetet, stb. Engedd meg, hogy hadd csináljam, én teremtettem a földet. Én voltam az, amikor az anyagba belementem. A Szent Szellem, én vagyok az, aki belementem a sárba, és létrehoztam Ádámot. Értek hozzád. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Nem mond semmilyen fix dolgot. Nem mond 5 pontot. Nem mondja el, melyik könyvet olvasd el. Nem mondja ezt, hogy itt beragadt ez a könyv kifelé. Tehát nem mondja azt, hogy hányszor imádkozz, stb. Nem. Emlékezzél meg. A mentalitásodat változtasd meg. Menj vissza onnan, ahonnan jöttél. Mert az, amit csináltál eddig, azt nem tudom elfogadni. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Így lehet átadni pontosan. Aki birtokolja a fülét, az hal. Aki nem akar hallani, az nem hal. Akinek van füle, aki akarja megérteni, hogy van füle, az hallja, mit mond a Szent Szellem. Aki nem akarja hallani, az nem fog hallani. Elnézek a jegyzetembe, mert amit nagyon nagy lemaradásban vagyok. A Márk 4. Márk 4, 23, itt van. Akinek füle van a hallásra, csia, hallja meg. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. És ezt mondta nekik, figyeljetek arra, amit hallotok. Nézzétek, lássátok, kövessétek a szellemetekkel, amit hallotok. Amilyen mértékben mértek, amilyen mértékben figyeltek és akartok hallani. Más típusú kijelentést, mint a földi dimenzióból jövő beszélgetés. Olyannal mérnek majd nektek. Ráadást is adnak hozzá nektek. Mert akinek van, tehát akin füllel rendelkezik, és akar hallani, az még kap hozzá, és akinek nincs, azt is el fogják venni tőle, amilyen van. Például szépen azt mondja 20.12, a halló fület, a látó szemet az Úr teremtette. Mindkettőt. Isten megteremt téged, hogy láss és halljál. Láss másképpen, ahogy eddig hallottál. 2020-ból van több Isten számára, dicsőség az Úrnak, és te számodra is, eltéve. Így mondja a Márk evangéliumában, hogy akinek van füle, a hallásra hallja. És mikor a házába bementek, a házba, nem tudom kinek a háza volt, a sokaság közül megkérdezik a tanítványai a példázat felől. És elkezdtem magyarázni nekik ezt a példázatot. És megértették. De ez a szintű megértés, ez még nem volt kijelentés szintű megértés. Nem volt kijelentés szintű megértés. És azt mondta, hogy egy másik helyen, hogy olyan az egyház, mint egy hegyen felépített világító torony. Az is föl van építve. Jézus úgy látja az egyházat, ami fölépül. Egy renddel fölépül. És ez a rend, ez nem emberi rend, hanem ez a szellem világosságának a rendje. Nem mehetsz tovább, mint amekkora világosságot nem csak, hogy elfogadtál, nem csak, hogy megértettél, hanem, hogy átalakított téged. Van egy példázat a János 9-ben. Kérdezik a vakot, hogy, vagy a vak, a Jézustól, hogy a vak miért vak, bűn miatt, vagy pedig miért? Mert ez egy koncepció az Ószövetségben. Valaki beteg, akkor bűnös. Bár van olyan, hogy valaki azért beteg, mert bűnös, de ez olyan alapkoncepció lett, hogy az emberek szétítélték egymást, és darabokra tört a személyiségük. És Jézus mit mond? Nem, nem azért vak, mert bűnös, hanem azért, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. És utána hozzáteszi, én világosságul jöttem a világra, tehát látást hozok, hogy Isten dolgait cselekedjem. Tehát az új szövetségben Jézus azt mondja, hogy az Isten dolga az, hogy akik vakok, azok lássanak. Nem az a lényeg, hogy mennyire bűnös, az a lényeg, hogy akar-e látni. Nem az a lényeg, amikor találkozott egy vakkal Jézus, és megkente a sárral, tudjátok, a szemét. És először csak homályosan látott. Emlékeztek rá? És megkérdezte tőle, hogy mit látsz? És akkor mondja, hogy mit látott. Majd megint megkente, és jobban látott, és mit látsz? És akkor már jobban látott. Kétszer kente meg. Kétszer, két szintre vitte. Először azt mondta, hogy mit látsz a földön. Majd utána azt mondja, nézz föl az égre. A szellemvilágban is ugyanígy van. Először Isten megnyitja a szemedet nagyon sok mindenre újjászületés után. Ami a földi dimenzió. Rájössz, hogy van üdvösséged, rájössz, hogy Isten eltarthat téged, rájössz, hogy meg tud gyógyítani, és akkor ezen a szinten leszoktunk állni. Jézus gyógyító, halleluja. És a második csoda az az volt, hogy nézz föl. Hogy láss följebb, mint amit a megoldást tud adni Krisztus a földön. És ugyanígy van, mai napig is. Először azért csinálta ezt, hogy megmutassa nekünk Jézus, hogy annak a vaknak a válaszától függött az eredmény. A válasz az volt, hogy még nem látok jól. Ugyanúgyan a szellemi növekedésed. Ahogyan egyre jobban látsz, és tudod, hogy nem látsz teljességében, csak annyit kell mondanod, még nem látok jól. Nehéz. Nem látom a teljeset. Nem látom ezt a területet. Tudom, hogy látnom kell, és tudom, hogy fogom tudni látni. De még egy kis arat keny a szememre. A választól függ minden. Hogy te mit reagálsz Istennek a kérdésére. Kérdés kap Istentől. Kérdés kapott az efézusi gyülekezet, hogy a választ várt Istentől, az efézusi gyülekezettől Isten. Meg is kapta a kérdésre a választ, válaszra a kérdést. Menj vissza, és a mentalitásodat változtass meg, mert amit építesz, az nekem nem tetszik. Mert ami ebből ki fog folyni, az nagyon durva lesz, ha ezt nem hagyod abba. Emlékeztek, amikor a János 5-ben ott volt ugye a kegyelem tava, és hogy a kegyelem csarnoka, és ott mentek az emberek, 38 éve ott beteg volt egy ember, aki nem 38 éve feküdt ott, de 38 éve volt beteg, és Jézus meggyógyította őt. És hogyha azt történet elolvasod, biztos, hogy elolvastad már, nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy a templomban megkérdezték tőle, hogy ki gyógyított meg téged, ki épített föl téged. Miért a templomba kérdezték meg? 3, 2. Mert visszament a templomba. Tudod, két típusú látás van. Akik meggyógyulnak, és nem keresik Istent. Látsz látásokat, és abba hagyod az Isten keresést. Megelégszer egy szinten. Ő nem elégedett meg. Ő visszament a templomba, mert tudta, hogy a templomba kell Istent keresni. Istennek hálát adni. Prédikált igét kell hallgatnia. És Jézus megtalálta a templomba. Így írja az ige. Jézus oda ment hozzá, és azt mondta, hogy én vagyok Jézus, aki gyógyítok. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Jézus mentorálta. Tovább építette. Nem volt elég Jézusnak, hogy csak meggyógyuljon. Az építménye még nem volt befejezve. Ki akarta magát jelenteni, hogy én vagyok Jézus. És kijelentette magát. Nagyon sokan nem akarják ezt a személyességet. Jézus megtalálta a csarnokba, kereste. Hol van az ember, akit meggyógyítottam? A Szent Szellem vezet. Az atya azt mondta, hogy jelentsem ki magamat neki. Megkapta ezt a privilégiumot, ezt a nagyon különleges kiváltságot, az exkluzív dolgot. Hogy Jézus azt mondta, én gyógyítottam meg, én vagyok Jézus. Tudod, a látás lényege mindig, hogy ne csak láss alapelveket, hanem bele láss Jézusba. Hogy mit mond Jézus? Mit mond Jézus neked? Mi a tő terve veled? Hogyan akar vezetni ebben az évben, vagy ebben az évtizedben? Dicsőség az Úrnak. Tudod, amikor elkezdesz építkezni, mögötted lesz Isten. Amikor elkezdesz építkezni, mögötted lesz Isten. Ő az építő. Ő segít neked. Ő megvéd. Amen. Amikor elkezdesz építkezni, megtalálod a hátad mögött Jézust. Amikor elkezdesz építkezni, az elméd egy új harcba fog kezdődni, hogy ne építkezzél. Ne legyen értékes, ami Isten szemében értékes. Ne legyen jó, ami Isten szemében jó. Uram, Uram, erre akar rávenni az ördög, hogy Uram, Uramozzunk. Majd megyek oda is mindjárt a végezetül. A Máté 13-ban arról beszél, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond Jézus. Amikor elkezd mentalitásod megváltozni, az elme megújulása, az igény keresztül, amiből élsz, nem fogsz vitatkozni, vagy harcolni Istennel. Az elméd nem fog vitatkozni Istennel. A megújult elme nem vitatkozik Istennel. A megújult elme az nem parancsolat osztogat, hanem csak egy új autoritást akar vinni neked az életedbe. Egy új koncepciót, hogy merre kell menned az életedbe. Amikor elkezd megújulni az elméd az építkezés folyamán, mert már rájössz, hogy ki a fundamentum, és rájössz, hogy kell aranyat, gyémántot építkezni, akkor minél több van az építkezésből, annál több lesz neked. Minél jobban oszlálod az építkezésre magad, annál többet fogsz kapni Istentől. Amikor elkezdesz, ha te azt mondod, hogy nincs, nem akarsz építkezni, akkor ellopja az ördög. Jézus ezt tanítja. Ha te azt mondod, hogy nincs hallásod, akkor elkapja a szívedből az igét. Ha te azt mondod, hogy neked van hallásod, és de jobban akarsz hallani, akkor beindul egy folyamat, többet kapsz, és akinek többje van, az még többet kap. Ez fordítva van. Ez nem a spár pontgyűjtés. Sok kis pont, egy nagyobb esemény. Nem. Ez más. Mentalitás, új mentalitás. Akinek van sok kijelentése, az még többet kap. És akkor még többet kap, még arra ráhúznak még. A kijelentés nem azt jelenti, hogy egy zavarodott mondatokat mondasz magad előtt, és bebandzsítasz. Mi? Ezt csak tisztázzuk le. Vannak alapelvek, amelyeket nagyon gyorsan, ha van 99%-os vagy minimum a fejbe, akkor, és nincs a fejbe bum, hanem 99%-ban értesz mentálisan, akkor fogsz tudni növekedni. És nagyon sok mindent nagyon gyorsan megértesz. De ez a megértés szintje, ez nem ugyanaz, mint amikor jön a világosság, kijelentést kapsz, arra építkezel, majd elkezdesz abban dolgozni, és a bölcsességet beépíted az életedbe, és minden egyes szinteden, egy új szint lépéskor bölcsességből építkezel. Ez nem ugyanaz. Ez már a kijelentés megismerés szerint. És ekkor már nem vitatkozol a valósággal és a realitással, amit Istenben láttál, hanem az átalakított téged. Tehát az, akinek megújul az elméje, az teljesen tisztában van azzal, hogy milyen hallani, merre kell menni, és hogyan kell építkezni. De az nem azt fogja kérdezni, melyik könyvet olvassam el. Amen. Már megint a könyveknél vagyok. Nem alapelvek, hanem a szellem gondolat szerint kezd építkezni az a személy. Mert a bölcsesség egy új vezetést hoz. Nem hoz megcsaladtatást a megújult elme. Feltéve, hogyha az alap jó, a fundamentumon van. Tehát neked nem kell attól félni, hogy megújul az elméd, és bolondok házába visznek téged. Vagy az ördög megtámad. Nem, a megújult elmével tudsz. Józsuénak azt mondta Isten, aki végignézte Mózes bukását, és tündöklését és bukását. Józsué, akire rátette Mózes a kezét, és betelt bölcsességgel. Odaállt Isten elé a Józsué első könyvében, és azt mondja Isten neki, hogy az Isten igéről gondolk, hogy éjjel és nappal jó szerencsés legyél. És gondolom, ott állhatott, és azt mondta, hogy most miről gondolkodjak? Átadta Mózes neki a törvényt, olyan kijelentéseket, amiket nem írt le, és azokon is elmélkedett, amit ő a kenet mozgása alatt megértett. Mózesnek volt egy kunyhója. Kiment a sátorok közül, és letette, és ott megjelent neki Isten. Előtte meg 240 napig fönn volt a mennybe. Ő tudta, hogy mi az, amikor a mennyi jelenlétből tanítva van, és hal. Két típusú szolgálat van. Ez most csarkos lesz, ez nem teljesen így van, de ez a lényeg. Aki érti, hallott róla, hogy mi az, hogy kenet által megkenve tanulni, oktatva lenni, és abban mozogni, és mi az, aki nem érti, mi az, hogy kenet által tanítva lenni, és abban mozogni. Mert a kenet nem azért jön, hogy legyen, hanem hogy tanítson. És abban mozogj, ahogyan a kenet tanított. Amikor Pál elkezdett böjtölni a barátaival, Apcsolat 13-ban, akkor csak ennyit mond az ige, direkt ilyen, egy szót. Az Úrnak szolgáltak. Az Úrnak szolgáltak. Ők tudták, hogy kell az Úrnak szolgálni, hogy Isten szóljon. Ők úgy szolgáltak. Én valószínűleg azért elcsendesedtek, és Isten keresték, és böjtöltek. Nem azért böjtöltek, hogy valami történjen, hanem hogy Isten szóljon nekik. Mindig, amikor helyesen szolgálod Istent, Isten szól. És azt mondta nekik, hogy menjetek el egy magasabb szintű szolgálatba, és az erő veletek lesz. És velük volt az erő. Mert tudták, milyen az, hogy van az, hogy Istent rábírjuk, hogy komolyan vegyen bennünket. A legtöbb esetben nem úgy változik az ember személyisége, hogy szolgálja Istent, hanem hogy abba hagyja a szolgálatot, mert rájön arra, hogy Isten jelenlétében nincs megfelelés, elszámoltatás, nincs kiérdemlés, nincs olyan kényszer, szorongó kényszer, hogy valamit csináljak, Isten jelenlétében egy olyan atmoszféra van, ami szeretet, és ott van az átalakulás, amit én nem tudok leírni most magyarul. Ha te dolgozni mész Isten jelenlétébe, ott nem lehet dolgozni. Azt a kint az életedben kell hitáltal dolgoznod. Tehát a munkálkodni hitáltal. De Isten jelenlétében nem lehet dolgozni. Ott Isten dolgozik. Azért jöttem, hogy Isten dolgai nyilvánvalók legyenek. Azért jöttem, mert láttam, hogy Isten dolgozik, és én is dolgozok a Földön. Engedd, hogy Jézus dolgozzon. Ez egy évek, amíg ezt... Mert a belső személyiséged, a romlott természet állandóan dolgozni akar. A Pál azért mondta azt, hogy meg vagyok igazulva hitáltal, Jézus hitén keresztül. Ezt jelentette azt, hogy megismerte Jézust. És amikor te elkezded megismerni Jézust, akkor a megazultságról fog Isten tanítani. Miért? Mert a megazultság egyenlő partner kapcsolat. Akkor vagy partnere Istennek, ha elhiszed, hogy megigazítod. Ha nem vagy partnere, akkor azért van, mert nem hiszed el, hogy partnere vagy. És ha nem hiszed el, akkor nem tudsz hitáltal élni. Mert a hívő nem azért növekszik hitben, mert sok igét olvas, hanem azért, mert tudja, hogy igaz, ezért ő nem tud máshogy élni, csak hitből. De nem azért növekszik a hitünk, mert a hitünket fejlesszük, hanem mert tudjuk, hogy kik vagyunk. Nem lehet mesterségesen a hitet fejleszteni, mert a hit az Isten terve, Isten akarata. Azt viszont meg lehet csinálni, hogy nem engeded, hogy leüljél. Ahogy Jézus mondja, hogy ha akarod, hogy növekedjen a hited, akkor úgy csinálj, hogy állandóan a szolga szolgálatban legyen. Emlékeztek a kananeus asszonyra, akinek a gyermeke beteg volt? És három szinten kísértette Jézus, és fölépítette teljesen a hitét. És végül, mikor elment, azt mondta, ez különleges nagy hit. De az a különleges nagy hit nem úgy kezdődött, hogy amikor kiabált a tanítványoknak, hogy gyógyíts meg a gyerekemet, akkor még nem volt nagy hite. Három szinten volt. Először néma volt Jézus. Nem válaszolt. A második szinten az volt, amikor a tanítványok mondták Jézusnak, hogy ez kiabál ez az ember, ez az asszony, és mondta neki, hogy mi volt, mit mondott neki, hogy nem szolgálok feléd, mert nem vagy elhívva hozzád, bocsi. Tehát ez elment ez a futam. Neked annyi, mint a botnak. A harmadik pedig, amikor mondta, hogy de hát a kutyák is esznek a morzsalékból. Három szinten volt az építkezése. És nagyon sokszor először Isten nem szól semmit. Erre akartam most rátérni, többire nem. Hogy Isten nem szól semmit. És megvárja, hogy nekünk mi a véleményünk. Tudod, amikor a uram-uram hoztak a tanítványok, vagy hát nem tudom kik, mert Jézus mondja, hogy a Máté 7-ben uram-uramozás volt, és démonokat űztek, és csodákat tesztek, és hát ők voltak a karrieristák Isten jelenlétébe. Nagy karriert futottak be, és mondja nekik Jézus, hogy nem az, aki azt mondja, uram, uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az atyám akaratát, és mehetek tőlem, nem ismerek benneteket ti, törvénytelenek. A Károli gonosztevőnek mondja, de törvénytelenek. Törvénytelenek. Törvénnyel szemben állók. Pár három törvény, ugyanazt a szót három mintára, analógiára, metaforára használja. Van az a törvény, a tóra. Van a törvény, ami általánosságban törvény, bármire vonatkozhat. Akár újjászületett emberek törvénykezése, akár nem újjászületett emberek törvénykezése. És van egy harmadik, ez pedig a Szent Szellem törvényszerűségei. És itt Jézus, az én véleményem szerint, de hát ezt ítéld meg, Itt egy olyan törvényszerűségről beszél, ami nem a Tórának az áthágása. Már az új szövetség nyitányában vagyunk benne, hanem nem értették meg ezek az emberek, hogy a törvényszerűséget. Az alapelvek alapelvét, a törvények törvényét. Hogy hogy működik a szellemvilág. Ma ugyanez van az egész világon, hogy nem értették meg a lényeget. Azt mondta nekik Isten, Jézuson keresztül, hogy nem láttalak benneteket még soha. Így lehet lefordítani jól. Hát te ki vagy? Hát te hogy jöttél ide? Hát te meg ki vagy? Nem ismerlek. Azért, mert két dolgot hibáztak el. Jól indultak, tudták, hogy Isten egy cselekvő Isten. Miben rontották el? Először is nem akarták, hogy Isten megismerje a szívüket. Ők akarták Isten erejét megismerni. Istent akarták megismerni, úgyhogy zárva volt a személyiségük. Nekem az erő kell. Nekem a csodák kellenek, nekem a felhajtás kell, nekem nem tudom, mit csoda kell. A második, nekem a szolgálat kell. A második pedig, hogy törvénytelenné váltak, mert nem úgy építkeztek, ahogyan helyesen lehet építkezni. És mondom a megoldást. Amikor befejezi ezt a mondatot, rögtön hozzáteszi, két típusú építkezés van. Emlékeztek rá? Van, aki a kősziklára építkezik, és van, aki nem a kősziklára építkezik. Ezzel azt mondja, törvénytelenül építkeztetek. Áthágtátok a szellemvilágot és a protokollt. Nem jól építkeztetek. Odaig jutott el a személyiségetek, hogy azt mondom, nem tudom, kik vagytok. Poénosan menj a pokolba. Nem tudom, nem értelek benneteket. Mert rosszul építkeztek. Mind a két építkezésben jött az eső. És az esőben nem ismerték fel azt, hogy mit jelent az eső, a próbát. Megingott, jött a víz, jött az áradás, jött az eső. És amikor teszt alatt voltak, akkor az egyik azt mondta, figyelj, én a lényeget akarom, Krisztust építkezünk, jól építkezünk. A másik meg azt mondta, nem. Úgy építkezünk, ahogy láttuk. És ezeket két lehetőséged van ma. Vagy azt szerint mész, amit a fizikai szemeddel látsz, ma az egyházban, vagy pedig nem az aratás gyülekezete mintáját, nem az én mintámat, nem a saját magad mintáját, hanem Isten mintáját keresed. Ez a te felelősséged, hogy mit látsz. És nem mondhatod azt, hogy én rosszul építkezek, meg ő hogy építkezik. Neked tudnod kell, hogy te jól építkezzél. Most úrvacsorázunk, ez egy építkezés az úrvacsora. Ez egy építkezés. Aki nyelveken szól, magát építi. Aki profétál, a gyülekezetet építi. Minden szellemi dolog építkezése van adva. Az úrvacsora azért van, hogy építsük a fiúval való kapcsolatot. Én a helyedben nem vennék úrvacsorát, ha nem akarod szorosan a kapcsolatot kiépíteni Istennel. Akkor mondd azt, hogy még nem tartok ott, gyerekek, szeretek benneteket, én még nem tartok ott, hogy ezt bevállaljam. Semmi gond nincs ezzel. De Isten lát bennünket. És tudod, ez a generáció úgy dolgozik, mintha Isten nem látna bennünket. Mintha Isten egy elbújt kis oduba lenne, mint a viskóba, egy viskóba lakna Isten. Ez egy hamis kép, a viskó képe. Ma úgy vegyél vacsorát, hogy te azért akarsz vacsorázni, hogy megértsd, hogy mennyire szeret Isten. Hogy meghalt, érted? Hogy ő letette az életét, és azért halt meg, hogy agapéval tudjon szeretni. Különbség van az életed, amikor agapéval szeretsz, meg amikor emberi szeretettel szeretsz. Sokszor nem is tudod, hogy mi a kettő közötti különbség. De jön most az úrvacsora, és most megláthatsz valakit, aki agapézott. Aki Isten szeretetével téged szeretett. És az a vágya, hogy közel kerüljen hozzád. Annyira közel, hogy azt mondja, hogy Isten temploma vagyunk, és bennünk a Szent Szellem lakik, és meg ne roncsátok, szó szerint le ne romboldd a templomodat, hanem építsd a templomodat. Mert az új szövetségben templomok vagyunk, ami épül. Szép renddel egyben rakatuk Isten dicsőségére. Elmondok egy imát veled, egy visszafordulást Istenhez, és egy helyes építkezési modellért fogok imádkozni, hogy valóban jól építkezzél. Mert az szörnyű lesz, amikor fölmegyünk a mennybe, és azt mondja, Isten majd tortla, és jöjjön elém, jó, oké, ez rossz, ez papír, jó, ez azdorja, jó, hát ez undorító, ez szemét, ez garbage, jó, ez még talán nevesfém, de nem, mégse, az rész, fú, nem jó, nem arany, stb. Na arany, végre, ott álltam valamit. És akkor ott, nehogy azt higgyétek, hogy ott, és akkor kegyelmezett majd Isten nekünk, nem, ott olyan életérzés lesz rajtad, mert a lelked ugyanaz lesz, mint most van, csak megszentelve, hogy miért nem hallgattam az igére, miért csináltam. Aztán Isten megvigasztal. Ámen. Halleluja.